Sziasztok, ez itt a Zsófilter, a Partizán Feminista podcastja. Én Balogh Zsófi vagyok, a mai adásban a petesejt donációról szóló törvényjavaslatról beszélgetünk Bethlen Annával és Juhász Borbálával. Anna feminista közgazdász, kutató, nőjogi civil szervezetek munkatársa, aktivista, az Ifigénia Emléklap című blog szerzője. Bori nőtörténész, gender szakértő, az Európai Női Lobby volt alelnöke, a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség titkára. Mindkettejükkel találkozhattatok már a Zsófilterben, Annával az úgynevezett nem váltó kezelésekről szóló epizódban, Borival a prostitúció nemzetközi szabályozásáról szólóban beszélgettünk, ajánlom ezeket a beszélgetéseket is, ha még nem hallottátok őket. Ha támogatnátok a Zsófiltert és a Partizánt, a leírásban található linkeken keresztül megtehetitek. Köszi, hogy itt vagytok, kezdünk! Anna, Bori, sziasztok, üdv a stúdióban!
Szia!
Szia!
Nagyon jó, hogy elhívtál minket.
Köszi, hogy jöttetek, és ráugrottatok velem erre a témára. Röviden csak ismertetem, hogy miről van szó. A fideszes képviselők benyújtottak az országgyűlés elé egy törvénytervezet módosítást. Az egészségügyről szóló törvény módosításáról van szó, amit októberben nyújtottak be, november második felében szavaztak volna róla, de aztán hirtelen lekerült a napirendről, állítólag egyházi nyomásra, most pedig áttették december 8-9-ére a jelenlegi napirendi hirdetmény szerint, akkor fognak róla szavazni, és csak hogy tájékoztassuk a hallgatókat, most november 24-e van, ez az adás a tervek szerint december 4-én kerül ki, tehát hogyha bármi fejlemény van, akkor a jelenállás szerint tudunk erről beszélni. Az az érdekes szerintem ebben, ami most zajlik az országgyűlés előtt, hogy ezt nem csak fideszes politikusok támogatják, hanem ellenzékiek is, tehát hogy a petesejt donációt lehetővé tegyék, hogy megtérítsék a költségeit a donornak, és akkor belemegyünk majd ennek a részleteibe, de első körben csak szeretném kérdezni röviden a véleményeteket, amikor találkoztatok ezzel a hírrel, akkor mire gondoltatok?
A kedves hallgatóságnak elmondjuk, hogy minden törvénytervezet megtalálható a parlament honlapján. Én magam nem vagyok jogász, de ha bárki jogász, vagy csak érdeklődő, ezt meg tudja nézni. És ezt 5 vagy 6 fideszes képviselő nyújtotta be, közöttük 2 nő van.
Bocsánat, 7.
7 parlamenti képviselő nyújtotta be, közöttük 2 nő van. Dr. Selmeci Gabriella, akit már régen ismerünk, egészségügyel szokott foglalkozni, és Hornung Ágnes, aki nemrég képviselő csak, mert előtte családokért felelős államtitkár volt a Kulturális és Innovációs Minisztériumban. Ez szerintem azért fontos, mert magában az indoklásában is az van ebben ennek a törvényjavaslatnak, hogy demográfiai okokból kell meghozni ezt a változtatást. Ez egyébként egy nagyon régi, 1997-es egészségügyi törvénynek a módosítása lenne. És nem csak a petesejt, arról van szó, hogy aki adományoz petesejtet, akkor annak megtérítsék egyrészt mondjuk az úti költségét, a kiesett munkaidejét, majd erről szó lesz, mert azért megemlíti, hogy testi és lelki nehézségekkel is küzdhet a donor, majd akkor erről beszélünk, hogy miért, hanem arról is van szó, hogy kutatási célra is fel lehet majd ezt ajánlani, valamit le is lehet fagyasztani, ugye nem csak a hímivas sejtet, ami ugye az ondóban található, ha már régen lett volna a biológia óra. Most az első reakcióm nekem, mint a női érdekben dolgozó embernek, azonnal az volt, hogy ez ellen lobbizni kell, ez nem oké, ez nagyon problematikus, és nagyon hasonló a béranyasság kérdéséhez, amely egyébként nálunk tilos, mert emberkereskedelemnek minősül, de egyelőre még csak a konzultáció zajlik a tagszervezetekkel, tehát nem tudunk, hogy elő tudunk-e rukkolni valami lobbizással. Ez kifejezetten egy olyan téma lenne, amiben szerintem a Női Érdekszövetségnek és a tagszervezeteinek meg kéne szólalni.
Szóval jelenlegi hatályos törvények szerint kétféle módon lehet petesejtet adományozni célzottan, és célzott adományozással csak női varsejtet szabad, ezen a törvény egyébként változtatna. Csak 35 év alatti női rokon, testvér vagy első unokatestvér, de azt is olvastam, hogy sógornő is adhat, aki már legalább egyszer szült, illetve a másik lehetőség az anonim petesejt felajánlás. Itt a jelenleg hatályos szabályok szerint spermát is szabad felajánlani, de az ilyen esetek száma rendkívül alacsony értelemszerűen, mivel ez nem egy olyan egyszerű beavatkozás, hogy bemegyek, kijövök, és akkor odaadtam, mint ahogy a férfiak teszik mondjuk a spermadonációval, hanem ez hormonkezelés előzi meg.
És egy kis műtét maga.
És egy kis műtét. Tehát ez a kétféle lehetőség van, és akkor most a módosítási javaslat, az egyrészt, amit Bori említett, hogy azt majd később fogják meghatározni, hogy mekkora összeget, de hogy meg lehet téríteni ezeket a bizonyos költségeket, amiket említettél. Várhatóan a minimálbérhez kötik majd, itt már repkednek ilyenek, hogy a minimálbér kétszerese, de ez egyáltalán nem biztos, szóval, hogy ez még a törvényjavaslatban sincs benne, hanem az van benne, hogy majd később fogják ezeket a konkrét részleteket rendeletekkel majd szabályozni. És akkor itt adom át neked, Anna, hogy neked mik a benyomásaid, meg hogy értékeled ezt az egészet?
Hát én nekem is az első gondolatom ezzel kapcsolatban, hogy nem. Tehát természetesen mindenkit nagyon sajnálok, és mélyen megértek, ha azzal kell szembesülnie, hogy nem képes teherbe esni. Én ezt nagyon sajnálom, és tényleg rémes lehet annak, aki gyereket akar, és nem sikerül. De sajnos a mérleg másik serpenyőjében legalább egy másik nő van, aki viszont valamilyen módon kénytelenné válik arra, hogy ezt a rendkívül megterhelő, mind érzelmileg, mind testileg megterhelő és veszélyes eljárást felvállalja, és ezt megelőzi mindenféle, a hormonkezelés, a vizsgálatok, stb. Ezt többnyire olyan emberek vállalják, akik erre valamiért rászorulnak. Tehát ezt egy kényszerhelyzetnek érzem annak az oldaláról, aki az adományozó. És nem csak azt kell megértenünk és sajnálunk, akinek nem sikerült teherbe esnie, hanem azt is, aki rákényszerül arra, hogy a petéjét átadja másnak. Nem is beszélve arról, hogy ennek milyen következményei vannak a későbbiekben, ebből a célból ajánljuk ugye a Sophie Oksanen regényét, amelyről majd a Bori bizonyára részletesen beszámol, amiben ezt is megtudjuk. Szóval az én elképzelésem szerint ez egyike azoknak a mai technológiai szintünkön most már egyre szaporodó orvostechnikai beavatkozásoknak, amelyek nagy részt a nőket érintik, mint amilyen a béranyaság is, illetve a korábbi technológiai színvonalakon, amikor még nem kellett beavatkozni, akkor is a nőket érintették, mint amilyen a prostitúció, amikor valaki rákényszerül arra, hogy a női szerveit valamilyen formában piacra dobja.
Igen, ez szerintem nagyon fontos, hogy itt megint arról beszélünk, hogy a női testnek a részeit, bizonyos működéseit és részeit áruba bocsátjuk, és ezt eladjuk úgy a nőknek, hogy ez igazából micsoda fantasztikus lehetőség, és Gyurica Katarina volt itt, és Balogh Lidia, amikor a béranyaságról szóló adásban érintettük ezt a témát is, és akkor tehát ugye azt érdemes tudni még, aki nem ismeri ezt a témát, hogy jelenleg Szlovákiában és Csehországban vagy Ausztriában járnak általában a nők peteseitért, mert hogy ott legálisan lehet vásárolni. És Katarina arról számolt be, hogy a pozsonyi egyetemen, meg egy csomó egyetemen egyébként ezekben az országokban a fiatal nőknek reklámozzák ezt, mint lehetőség, hogy ezzel tudnak pénzt keresni. Szóval szerintem ez egy elég bizarr helyzet, Bori, itt az.
Hát ha már Anna megemlítette Sophie Oksanent, akkor hagytassak egy kis könyvismertetőt, mert valóban az általad is említett Gyurica Katarina Mennyit adtál érte? Azt hiszem ez a könyv, amiben a petesejt adományozás, illetve a béranyasság kérdését feszegeti. Egyébként nagyon kiegyensúlyozottan. És aztán Sophie Oksanen, aki egy finn észt író, nagyon népszerű Magyarországon, minden regényét lefordították. És ez a Kutyafuttató című 2020-as, tehát még az ukrán-orosz háború előtt
nem
kiadott.
Előtt, az első szakaszában, tehát a 2014-ben elkezdődött első szakasz idején játszódik, és ez nagyon érdekes része a regénynek, hogy már folyik a háború Kelet-Ukrajnában, a Krímet már elfoglalták, meg már lezajlottak ezek a népszavaztatások, meg ilyesmi, és emiatt menekültek vannak az ország nyugatabbi részein, és ez az egyik felhozatali tényezője azoknak a nőknek, akik áruba bocsátják a szerveiket.
Igen, tehát Sophie Oksanen a Kutyafuttató című regénye, amely 2020-ban jelent meg, tehát a nagy orosz-ukrán háború előtt járunk még, de valóban a kelet-ukrajnai területeken, ahol játszódik részben egyébként ez a regény, tehát a most Donbassnak hívott, és oroszul meg Donyecknek hívott régióból, amit most egyébként aktívan lőnek, és ott húzódik a front, vagy már részben elfoglalták az oroszok, ott van egy Dária nevű főszereplő, egy fiatal nő, aki a petesejtjét adja el sokszor egymás után. És én akkor értettem meg, hogy ebben az iparban tulajdonképpen egyrészt van a petesejt donor, akire odafigyelnek, hogy ez egy szép nő legyen, nagyon-nagyon komoly kérdőívet kell kitölteni, amiben visszamenőleg ellenőrzik, próbálják ellenőrizni, hogy nem volt-e a családban elmebetegség, különböző genetikailag öröklődő betegségek, és hát mindenképpen egy fiatalnak kell lenni, ugyanis katalógus készül belőlük, tehát és ez így van Brunóban is, meg Szlovákiában is, hogy megnézik a katalógusban a leendő, hát nem örökbefogadó szülő, de az anya meg az apa, hogy hogy is néz ki, mennyire szőkebarna valami. És aztán van egy másik test, a bér anya teste, akibe beleültetik ezt a már megtermékenyített petesejtet. És ő maga elment kutatni is Ukrajnába, akkor még szabadon lehetett azért utazni, tehát nem csak nagyon sokat olvasott hozzá, hanem egy komoly kutatást is végzett, például elment ezekbe a centrumokba, ahol nem teljesen úgy működtek a dolgok, ahogy mi gondolnánk, hogy azért meg odafigyelnek arra is, hogy a petesejt donorokkal mi történik, az ő egészségükkel mi van, mert aki esetleg már átesett ilyen IVF kezelésen, hogy saját gyereke legyen, tehát nem petesejt donor, nem béranyaság, az is tudja, hogy ilyenkor stimulálják hormonokkal a tetefészket, és utána ugye kiveszik, de lehet, hogy túl stimulálják, ez a hormonok az egy veszélyes műfaj, és akár szétrobbanhat az a petesejt, petefészek, vagy akár így aztán meddővé is válhat végleg a nő, vagy akár bele is lehet ebbe halni. Nyilván ez nagyon ritkán történik meg, de vannak ilyen következmények. És ott Ukrajnában az volt a helyzet, hogy ezt egyáltalán nem figyelték, hogy mi történik a nőkkel, hogy hány donáció történik. Ebben a bizonyos törvényjavaslatban egyébként az van, hogy egy donor összesen 4-szer adományozhat, nem egy nőnek, hanem összességében, tehát akkor így vesszük, mondjuk egy szegény, nem tudom, szabolcsi fiatal nő, elvileg 4-szer lehet majd eladni az ő petesejtjét, csak hogy tudjuk már a vérplazma bizniszből is, nem tudom, azt tudja a közönség, hogy micsoda, tehát a vérplazma az nagyon kell ahhoz mindenféle műtéteknél, és ezt legálisan vannak központok, ahol lehet adományozni. Sok ilyen központ van, de sajnos nincsenek összekötve az ő információs háttereik. Tehát még az is lehet, hogy egy korai állapotban levő terhes asszony oda megy és adományoz vérplazmát, félig elájul, rosszul van, de délután elmegy egy másik helyre, és akár ő maga akarta ezt, vagy az ura küldte, hogy adományozza, ez sose derül ki. Tehát nem tudom, hogy majd mennyire fognak odafigyelni, amennyiben ezt megszavazzák, hogy mi történik a petesejt donorokkal, de ami Ukrajnában történt, hogy ez egyáltalán nem volt összehangolva.
Az bevett módszer itthon is, hogy elmennek emberek a közjegyző elé aláíratni, hogy ők rokonok, és akkor bemennek a klinikára. Tehát, hogy azért itt is van ennek egy ilyen fekete része, és még azt dobnám ide be, ugye mondtuk, hogy a nyilvántartásokat hogy végzik, vagy hogy nem végzik ebben az országban, meg hogy mondjuk a nőknek az állapotát mennyire követik után, mert ugye azt is tudjuk, hogy egy meddőségi klinika abban méri a sikert, hogy hány terhességet sikerült létrehozni, de nem abban, hogy milyen állapotban jönnek ki onnan a nők testileg, lelkileg. Az is kiderül, és azt bevallja a kormányzat is egyébként, meg a politikusok is, akik most erről beszélnek, hogy egyébként ezzel még nincs megoldva az a nagyon nagy probléma, hogy a meddőségi klinikákon nincs elég szakember. Tehát, hogy egyszerűen nem lenne az infrastruktúra sem elégséges, hogyha ez most elkezd dömpingszerűen jönni, mint igény, meg mint nem tudom, szolgáltatás, hogy egyszerűen nincs szakember, aki ezt elvégezze, de visszaadom a szót.
Én azt is érdekesnek tartottam ebben a törvényjavaslatban, nem, csak pár oldal, tényleg ajánlom elolvasni, hogy annak ellenére, hogy a kormány most már hát legalább 10. éve küzd az úgynevezett gender ellen, akármit is jelentsen ez, mondjuk egy ilyen szakot az ELTE-n, vagy engem, aki a nők és férfiak társadalmi egyenlőtlenségével foglalkozik, vagy esetleg egy transznemű embert, akinek a nemi identitása más, mint a többieké, mindegy, a gender ellen küzdünk. Ebben a törvényben tulajdonképpen nem semlegesítik az ivarsejteket, tehát a női ivarsejt meg a férfi ivarsejt, mind a kettőt akkor majd lehet adományozni, lefagyasztani, és annak ellenére, hogy hát a különböző történelmi és nem történelmi egyházakkal nagyon jó kapcsolatot ápol a kormány, szintén hagyományosan, és azt tudjuk, hogy a katolikus egyháznak még az teljesen sima, mesterséges megtermékenyítéssel is vannak problémái, és ott zajlik egy vita ezen belül, de különösen problémásnak tartják, hogy kutatási célra felhasználjanak embriót, vagy bármilyen kis részt. Ebben a törvénytervezetben az található, hogy ivarsejt kutatására jogosult kutatóhelynek is lehet majd közvetlenül felajánlani. Vagyis abból aztán nem lesz kisbaba, ami növeli a magyar gyerekek számát, vagy egy anyaságra vágyó nőnek ettől jobb lesz, hanem kutatják a kutatók. Hát persze nagyon fontos, hogy az orvostudomány fejlődjön, csak ez is kicsit ellentmondásban van, akkor azzal, hogy támogatjuk a egyházakat.
Hát az egyébként egy érdekes része ennek az egész mostani sztorinak, hogy ugye egész eddig a Fidesz nem volt rajongója ennek a dolognak, és egyébként a KDNP-s politikusok egyáltalán nem támogatják ezt, pontosan a vallásos okok miatt. A Fidesz most megfordult. Miért fordult meg? Jönnek a választások. Ez a tömeg, akit ez érint, Magyarországon ez különben 500 000 ember, aki ilyen szolgáltatást igénybe venne, stb. Szóval azért az is érdekes, hogy ez miért most történik, a Fidesz miért válik le a KDNP részről ebben a kérdésben, és hirtelen miért nem hallgat most már az egyházakra, mert hogy itt ment azzal kapcsolatban is az egyeztetés, hogy akkor most eddig az egyházakkal kellett tárgyalni, ezt azt hiszem kifejtette Takács Péter egészségügyi államtitkár is, és aztán most már az a narratíva, hogy hát nehogy már ne lehessen itthon is elérhető. Konkrétan az erről szóló vitában azt mondja az egyik fideszes politikus, hogy ez egy eurokonform, mindenki számára elfogadható és támogatható javaslat, szóval hirtelen most nagyon nyugatiasak és progresszívek vagyunk a Fidesz részéről is, de nem csak a Fideszt akarom idehozni, mert az is nagyon érdekes, hogy egyébként a mi most feministák az egyházzal nagyjából egy oldalon vagyunk. És az
ez ellenzék, előfordul a prostitúció ügyében is.
Abszolút, így volt, igen.
Nem újdonság a Zsófilter életében is, hogy itt találom magam, hogy a keresztények mellett érvelek, de hogy azt akarom mondani, hogy az ellenzék is támogatja, tehát a Momentum DK abszolút a Fidesszel hát van ebben, sőt, nekik az a bajuk, hogy nem támogatja eléggé.
Ez egy liberális eszme, sőt, neoliberális eszme, ez a petesej donáció, meg a béranyasság gondolata is, ez a szabadság extra értelmezésének a következménye. Én szabad vagyok, hogy minden vágyam teljesüljön, szabad vagyok arra. Főleg, ha van rá pénzem és kapcsolati hálóm természetesen, és hogyha rendelkezésre áll néhány olyan, akinek se pénze, se kapcsolati hálója, csak szükséglete van, aki majd nyújtja nekem azt, amire szükségem van. Hát itt ez a probléma ugyanarra a rugóra jár, még ha teljesen másmilyen is maga a dolog, mint amikor ugyanezekben az országban, Csehországban, meg Hollandiában, meg itt, meg ott, a liberalizmus országaiban óriási vita folyt arról, és volt, ahol meg is valósult, hogy fogyatékos férfiaknak joguk legyen prostituáltat állami pénzen igénybe venni. Tehát az legyen egy szolgáltatás fogyatékos férfiak számára, hogy ő hozzájuk az állam fizesse a prostituáltat, ha kimegy.
Például Csehországban, ahol Brno is található.
Igen, igen. Csehországban és Hollandiában tudok ilyenről az elmúlt évtizedek során, mert az embernek joga van a szexhez. Nem, az embernek nem joga van a szexhez, legfeljebb igénye, és az embernek nem joga van a gyerekhez, hanem vágya. Ezeket abszolút méltányolom, az igényt és a vágyat, de nem kötelező, hogy az állam támogassa ennek a kielégítését. És ezt egy teljesen fals álláspontnak tartom, mert mindig ott van mögötte az az áldozat, aki rá kényszerül arra, hogy ő belőle vonják ki azt a jószágot, amit a másiknak, akinek jogai vannak, annak adnak.
És mit gondoltok erről a fajta érzelmi alapú jogalkotásról? Szerintem ez itt megint nagyon érdekes ebben a témában is, hogy itt, ahogy te is utalsz rá, Anna, a gyerekvállalás szentsége, nyilván megszoktuk a kormány propagandából, a családpolitikából, hogy itt erre mennek rá, hogy ezeket az érzelmi húrokat pengessék, de hogy itt tényleg egészen bizarr a vitában az is, ahogy akár az ellenzéki politikusok is érvelnek mellette, hogy ez itt egy olyan segítséget és lehetőséget ad ezeknek a meddő pároknak, és ezeknek a nőknek, akik egyébként nem tudnának gyereket. Szóval, hogy olyan érzelmi szinten van ez az egész tárgyalva, és egyébként egyáltalán nem jelenik meg kritika ezzel kapcsolatban. Én a médiában sem nagyon, az újságírók részéről sem véltem felfedezni sehol, hát ha van valahol, valaki majd írja meg, hogy valahogy senki nem teszi fel a kérdést, hogy na jó, értjük, hogy nagyon sajnáljuk, ha valaki nagyon szeretne gyereket, de nem lehet. De hogy bocsánat, igen, miért is száll bele az állam ebbe financiálisan, meg hogy miért támogatjuk ezt, meg hogy így már megint miért az van, hogy a termékenységet, meg a nemző, meg a demográfiai adatokat, meg a népesedjünk, meg a nők szüljenek, és szüljenek minél többet típusú cuccot toljuk.
Hát szerintem azért, amit mondtál, hogy jönnek a választások, és hogyha már Durica Katalinát és Szofi Oksánent említettük, akkor hagyj említsem Balázs Zsuzsannát és Pető Andreát, akik megírták az Orbán nőügyei című könyvet, amit nem is adtak ki Magyarországon, hanem egy szlovákiai kis magyar nyelvű kiadó adott egyébként ki, mert ők azt elemzik, hogy az elmúlt 15 évben az Orbán kormányok milyen nőpolitikai intézkedéseket tettek, vagy nem tettek, és hát nagyon sokat beszélnek a családpolitikáról is, mert meg erről a demográfiai központú politikáról, ami itt is megjelenik, és hát pontosan azt is elemzik benne, hogy elindult a harc a női szavazatokért. És mivel valójában nagyon kevesen mérik a politológusok között, hogy tulajdonképpen a nők mit is gondolnak, mit is akarnak, hol vannak az Anna kedvenc témája, a nemekre bontott statisztikai adatok. Tehát tulajdonképpen kevés tudásunk van igazából a nőkről, mert senkit se érdekelnek, de azt azért mindenki tudja, hogy 45 után már szavazhatnak a nők. És ez egy nagy rejtély, hogy vajon a nők tömegben, vajon a Fideszre fognak szavazni? Vagy nem mennek el, mert nem érdekli őket a politika, vagy esetleg a Tiszára fognak szavazni erre a Schneidig új fiatalemberre, aki megjelent? Tehát ez van egyrészt a mögött, hogy miért dobták most be, bár valószínűleg már régebb óta érlelődött ez a törvénytervezet, és hogy miért annyira érzelemdús ez a vita? Hát ugye van egy ilyen feminista mondás, hogy a személyes az politikai, the personal is political, ez a második hullámú amerikai feminizmusnak volt egy ilyen mondata, de hát ott inkább a megerőszakolásról, meg a családon belüli erőszakról beszéltek, amikor erre gondoltak. Tehát itt is arról van szó, ha jól tudom, két politikus nő is elmondta, hogy ő is átesett különböző kezeléseken, tehát ez egy nagyon személyes dolog, és úgy tudom, hogy nem hülyézték le őket, hogy mit érzelem dúskodnak. Tehát ugye őket nem büntették meg 3 millió forintra, amiért egy összevert nő képét mutatták fel egy bizottsági ülésen, és azért végül tényleg csak arról van szó, hogy tulajdonképpen gazdagok fogják megvenni a szegény vagy rászoruló nőknek a testrészeit. És azt hiszem, hogy amikor szembe kerül az én gazdag, nem szeretem ezt a középosztály szót használni, tehát a gazdag vagy gazdagabb embernek a személyes érdeke szembe kerül más érdekekkel, mondjuk, hogy én is nő vagyok, ő is nő, akkor legyen sisterhood, akkor mégiscsak az én önző érdekem fog nyerni. És érdekes módon ezt pártok fölött átívelően mindenki elfogadja.
Sőt, a szakma is abszolút támogatja, sőt, várja, üdvözli, és ott se jelenik meg ez a fajta, mondjuk onnan talán nem is várnám a feminista kritikát, de azért valahol felmerülhetne, mondana.
Én előttem nem tiszta, hogy a törvényjavaslat mit mond, és szerintem a hallgatók előtt se, mit mond arról, hogy ki fizeti ezt a hozzájárulást, ami ugye elvileg a petesejt, akkor nem a gazdag ember, hanem az állam.
Itt az TB. Állam.
Ez társadalmi biztosításra fog menni.
Tehát áttételesen mi?
Vagyis mi. Amit a petesejt donor kap, úgymond a bekerülési költségeinek a fedezésére. Tehát nem bért kap érte, vagy nem árat, hanem tulajdonképpen csak az úti költséget, a kiesett munkaidőt, és esetleg az orvosi kezelések, stb. Sztikáját. Ezt én nem hiszem el. Sajnálom. Tehát itt most kénytelen vagyok rossz hiszeműséget jelenteni. Nem hiszem el, hogy azok, akik részesülhetnek ebben a jótéteményben, azoknak ez nem fog semmibe kerülni. Biztos nem lesz könnyű hozzájutni ilyen adományokhoz, és biztos többet kell majd fizetni az adományozónak, mert 500 ezer forintért senki nem fogja magát megműtetni, meg mit tudom én ilyen kínzásoknak kitenni, vagy csak nagyon kevesen. Azok közül nagyon kevesen, akik alkalmasak erre, mert a nagyon szegények, a nagyon-nagyon szegények, azok nem lesznek alkalmasak, mert betegek, rosszul tápláltak, genetikai problémák, alkoholdohányzás, mindenféle franc van. Tehát ők nem lesznek alkalmasak arra, a kevésbé nagyon szegények lesznek csak alkalmasak, azoknak nem lesz elég a minimálbér egyszerese meg kétszerese arra, hogy egy ilyen tortúrának kitegyék magukat, tehát valakinek fizetni kell. És az a gazdag lesz. Úgyhogy az, amit az előbb a Bori mondott, az így fog kinézni a realitások szintjén. Mint ahogy ott, ahol legális, ott ténylegesen az vásárolja meg, aki kívánja. Tehát elmész Brunóba, és kifizeted a, mit tudom, 10 évvel ezelőtt másfél, most már gondolom 3-4 millió forintot azért a petér, és akkor ez nyilvánvalóvá válik, hogy erről van szó. Ez az egyik, amit mondani akartam. A másik, amit mondani akartam, az az, hogy ehhez képest egy éven belül történt, vagy kettő? Tehát nagyon nemrég, hogy a magyar kormány gyakorlatilag bezáratta ezeket a termékenységi magánklinikákat.
2020-ban államosították őket.
Akkor? Uh-huh. De még valameddig mentek.
Lehet.
Tehát lényeg az, hogy tulajdonképpen a Káli intézetet is államosították, meg ha volt még ilyen, akkor azokat is. Maguk azok az orvosok és szakemberek, akik ezekben dolgoztak, azok nagyon fel vannak háborodva, mert a szakmaiság sem maradt meg ezekben az intézetekben, tehát pancserség folyik. Azóta azt mondják, azt olvasom. Tehát tulajdonképpen valamiért a mi kormányzatunknak nem tetszett ez a meddőségkezelési eljárás, ami én szerintem kevésbé problematikus a saját Petének a férj ondójával megtermékenyített beültetése, tehát megtermékenyítve beültetése a saját méhbe, tehát az olyan nőknek a kezelése, akik csak éppen megfogadni nem tudnak, de utána kihordani és megszülni tudják, ez szerintem kevésbé problematikus azért. Lehet erről mit mondani, de nincs benne a harmadik ember kizsákmányolásának az eleme ebben a folyamatban. Míg ezzel szemben a Pete donációban benne van. Éppen ezért azt gondolom, hogy nagyon különleges az, hogy azt, amiben nincs benne egy harmadik ember kizsákmányolása, azt elvesszük, bezáratjuk, nem tartjuk jónak, és ezt, amiben benne van egy másik embernek, vagy egy harmadiknak a kizsákmányolása, azt pedig mostan törvényé szeretnénk emelni. És igen, végül a demográfiáról is szeretnék valamit mondani.
Jó.
Azt, hogy ez egy PIMF ötlet a demográfiai problémához képest. Tehát, hogy ez semmiség. Tehát, hogyha ha gyerek szaporulatot szeretnénk, akkor pont ezzel nem is érdemes foglalkozni, hanem ezzel szemben. A nők és a férfiak egészségével, valamint azzal, mert ugye azt meg tudjuk a statisztikából, hogy kitolódik az első gyerek megszületésének az ideje. Tehát a nők már nem 18-20, 22 éves, 25 éves korban szülik az első gyereküket, hanem 35-40, 43 éves korban szülik az első gyereküket sokan, pont azok, akik majd olyan helyzetbe kerülnek, hogy meg tudnak fizetni egy ilyen eljárást. Tehát a jobban képzett, társadalmilag magasabb pozícióban levő nők, azok, akiknek az első gyerek születésének az időpontja kitolódik. Miért? Azért, mert tanulnia kell, mert el kell tudnia helyezkedni, mert önálló egzisztenciát kell tudnia teremteni, ami a nőknek sokkal nehezebb, mint a férfiaknak, sokkal később jut el arra a pozícióra a társadalomban, hogy megengedhesse magának, hogy úgy szüljön gyereket, hogy immár nem fog emiatt túl nagyot bukni a társadalmi ranglétrán és a fizetési skálán. Ennél fogva kisebb lesz az esélye arra, hogy terbesik, illetve egészséges gyereket tud szülni. Tehát azzal kéne foglalkozni, hogy meg tudják szülni a gyerekeiket fiatalon, megfelelő korban a nők, hogy megfelelő egészségügyi állapotban legyenek, ha esetleg mégis kitolódna az első gyerek megszületése, hogy hamarabb és jobban tudjanak elhelyezkedni, jobb fizetést kapjanak, hogy több támogatást kapjanak azok, akiknek kisgyerekük van, a férfiak is több támogatást kapjanak ahhoz, hogy otthon maradhassanak a gyerekekkel, stb. Tehát azt kéne támogatni az államnak, hogy érdemes legyen gyereket szülni időben. Nagyon sokat le lehetne venni azoknak a számából, akik most keresletként jelentkeznek a béranya és a petesejt donátorok piacán, mert meg fogják tudni szülni a saját gyereküket. Ezzel kéne foglalkozni, aztán a gyerek felnevelésének a költségeivel, stb. Stb., de ezt már számtalanszor elmondtuk ebbe a stúdióban, tehát a meglevő gyerekek támogatásával kéne foglalkozni, ha demográfiát akarnak. Itt valami másról van szó szerintem.
Mondani. Nagyon érdekes, hogy a szövegben, mindig visszatérek ez a törvényjavaslathoz, az van, hogy az a célunk, mert mondja a beterjesztő, ugye Fidesz képviselők, hogy elérjünk egy olyan állapotot, ahol a gyermeket vállalók nem szenvednek anyagi hátrányt, sőt, jobban járnak, mint azok, akik nem ezt az életmódot választják. Ezt én még nem is hallottam, hogy életmódként titulálják a családot, ugye, Családbarát Magyarország, és a demográfia azért demográfiához elmondanám, most jövök az Európai Női Lobby elnökségi üléséről, ahol a finn kollégákkal beszélgetve szó volt az abortuszról, a nők egészséghez való jogáról, a munka magánélet összeegyeztethetőségéről, ez a klasszikus ilyen feminista nőpolitikai témákról, amikor a finn nők, ahol ugye nagyon magas az élettartam, fantasztikus az oktatás, nagyon jó bölcsöde óvoda van, van minimum egy éves gyes, és ők maguk is elmondták, hogy a nők és férfiak gyakorlatilag egyenlőek Finnországban, nem is értik, hogy, tehát, hogy megdöbbennek, hogy máshol milyen problémák vannak, és két fiatal nő képviselt őket, és mondták, hogy de nem születik gyerek. Egyáltalán nem születik gyerek Finnországban. Tehát valami tényleg, valami nagyon nagy probléma van egyébként a demográfiával. Ezt azért ezt tudhatjuk. Nem tudjuk, hogy pontosan csak ezek, hogy tehát minden hát, megvan hozzá, lehet, mégis. Hogy, lehet, hogy nem ezt az életmódot
lehet,
választják.
Hogy, lehet, hogy így néz ki a demográfia, amikor a nők választhatnak. Szóval lehet, hogy egyszerűen csak sajnos, hogyha nem kényszerítjük a nőket folyamatos szülésre, meg egymás után gyerek és fogamzásgátlás van, és abortusz, és választás, és válás, akkor nem úgy néz ki a demográfia, hogy folyamatosan nő. Na mindegy.
De nem véletlenül utaltunk egyébként, vagy utaltam regényekre, és nem pedig mondjuk nagy tanulmányokra, vagy statisztikákra, hogy azokban az országokban, ahol ez az ipar megengedett, ott kik az adó, mi történik valójában. És szerintem, hogyha nem ismerjük valaminek a valóságát, mondjuk egy egyszerű mérnök, férfi vagyok, 35 éves, és szexet vásárolok, tehát elmegyek egy prostituálthoz, vagy megrendelem az interneten. Én nem biztos, hogy tudom, hogy tulajdonképpen ő milyen háttérből jön, kinek adja le a pénzt, mi történik vele, mi van az ő test és az egészségével, és szerintem ez itt is hiányzik, talán ezért is mondhatja sok, akár női politikus is, hogy hurrá, ez egy nagyszerű hír.
És egyébként a parlamenti vitában ezt is érdemes elolvasni, pár oldal is letölthető ez is, a hozzászólások között egészen. Egyébként egy konkrét ilyen kirohanás történt, tehát, hogy a Momentumos képviselőnő beleáll a fideszes képviselőbe, és egyébként egymásra hányják a saját tapasztalataikat, hogy a képviselőnő, ő maga is hogyan injekciózta magát a fagyasztáshoz, és az milyen megterhelő volt, akkor a fideszes politikus, aki férfi, az visszavág, hogy de ő meg a feleségét injekciózta, és az milyen. Tehát, hogy egy ilyen egészen elképesztő szinten zajlik ez a vita. Egyébként számomra érthetetlen, hogy legalább a törvényalkotás folyamán miért ezen a szinten kell ezt tárgyalni, de hát tudjuk, hogy sok probléma van a törvényalkotással Magyarországon, de hogy szinte ijesztő volt, hogy mennyire nem az észérvek és a kutatások és a valamilyen szintű ilyen higgadság vezérli ezt az egészet, hanem a saját élményemből. Én azért akarom, hogy ez legyen, meg ilyen legyen, meg olyan legyen a törvény, mert az én saját élményem ilyen volt. Emellett még azt akarom behozni, most, hogy itt ahol ez legális, vagy így úgy amúgy kinéz, ott hogy néz ki bizonyos országokban, egy olyan hírt találtam Georgiában, konkrét petesejt farmokra csaltak ki tájnőket, ahol beleegyezésük nélkül hajtottak végre rajtuk kezeléseket petesejt leszívásokhoz, tehát mint konkrét bezárt emlős állatokat tartották ezeket a nőket. Úgy csalták ki őket, hogy egyébként, hogy béranya programra jelentkeztek, hogy legyen plusz keresetük, és hogy ott majd kihordanak egy gyereket, és kapnak érte pénzt. Na nem ez volt. Bezárták őket, elvették a papírjaikat, és több mint 100 nő volt fogva tartva. Tehát azért itt a bűnszervezetek, a szervkereskedelemhez való kapcsolódás is szerintem nagyon fontos, hogy azért ez itt milyen iparrá tud válni egyes helyeken, és hogy egyébként a béranyaság volt a csali, tehát itt is azért elég durva, nem, hogy mennyire összefüggenek ezek a dolgok. És azt akartam még megnézni, amikor így kutattam az adáshoz, hogy egyébként angol szász irodalomban vagy kutatásokban van-e adat arra, hogy hosszú távon milyen egészségügyi kockázatai vannak, mert a rövid távot nagyjából ismerjük, azt ugyan minimalizálják a klinikák honlapjai, szóval azért ott nem fogjuk megtalálni, csak ott el vannak hesseget, hogy ja, nagyon ritka esetben ez meg az lehet, de hogy egyébként szinte az a narratíva, hogy ez egy nem tudom, és egyáltalán nem rizikós, vagy hát tök oké beavatkozás, de azért a hosszú távú egészségügyi kockázatokról gyakorlatilag az derül ki, hogy végeznek kutatásokat már az utóbbi évtizedekben, de egyik sem konklúzív, egyik sem elég hosszú folyamat, egyik sem követi után a donoroknak az életét. Tehát nagyon sok információ van azokról, akik, mit tudom, long baby programosok, meg saját petesejttel ültették be, stb., de arról nincs, hogy a donorokkal mi történik, és ugye ez egy pár évtizedes technológia, és egyszerűen nem tudjuk, hogy hosszú távon például bizonyos rákok kialakulásához ott is csak ilyen KB meg ilyen mendemondák vannak, de hogy egyszerűen nincs róla adat, és hogy ez azért nagyon durva.
Ennek néha jogi oka van, például Ukrajnában, amikor az anyakönyvet kiállítják egy béranyától született gyereknél, ott törlik mindenféle előző adatot, tehát nem marad meg. Édesanyaként lesz bejegyezve az, aki
hazaviszi,
meg édesapaként, ha van, hazaviszi, vagy hogyha két, mondjuk egy meleg pár viszi haza, akkor nem tudom, egyik szülő, másik szülő, de egyébként törlik, tehát, vagy hát 2020-ban ez volt a helyzet, tehát nem tudjuk, hogy nem lehet nyomon követni, hogy az a donor azzal mi lett. És persze, hogyha az Ukrajna elindul az Európai Unióhoz való csatlakozás útján, akkor ezen változtatniuk kell, mert az Európa Tanácsnak, ugye ami nem az EU, a Palermo protokollja, ami az emberkereskedelemről szól, az tiltja egyébként a béranyaságot, pontosan azért, mert levezeti tanulmányokon, statisztikákon keresztül, hogy ez egyébként dettó ugyanaz, amikor egy nőtnek a teljes testét eladják mondjuk szexre, mert hogy bevonzák őket, esetleg megtévesztik azzal, ugye ezek az ázsiai nők se tudták, hogy akkor mégis miért is mennek Georgiájába pontosan, esetleg az erőszak is fölmerül, bezárták őket, illetve hát kizsákmányolják őket, tehát ezért a béranyaság az nem lehetséges jogilag Európában, csak ezzel a bizonyos önkéntes, tehát mondjuk a nővér a húgét kihordja, ha akarja. Ez a
igen, de
altruisztikus,
most...
ez nagyon fontos szó, hogy mindig ezzel jönnek, hogy altruisztikus. Igen. Hogy az rendben van, na jó, de a pénzért.
Hát én nem tudom, én tizenvalány évvel ezelőtt írtam egy kis cikket a béranyassággal kapcsolatban, mert akkor itt Magyarországon felbukkant két eset is. Két férfi számolt be a saját ez irányú próbálkozásairól. Az egyik azt mondja el személlyel, névvel, én most nem ismétlem meg, hogy kiről van szó, de arccal, névvel elmondja, hogy homoszexuális és a párjával együtt gyereket akartak, és ezt itt nálunk nem lehet, de Amerikában nagyszerűen lehet, és ott két katalógusból kellett választani, az egyikből a nőt, akitől a petét vették, és a másikból a nőt, aki kihordta. A petét fehér asszonynak a petefészkéből akarták kinyerni, végül nem lett, tehát ez csak egy tervezet volt, végül valamire álltak tőle. A kihordó és megszülő az lehetett egy fekete is. És két különböző katalógusból választották a nőt. De mondom, ez az eset végül nem végződött gyermekszüléssel. A másik eset, aki szintén az egy magyar férfi szintén, aki itt Magyarországon ő maga nyilatkozza névvel, arccal, hogy valamiért nem lehetett immár gyerekük a házasságában, és keresett hirdetés útján olyan nőt, aki kihordta neki a beültetett megtermékenyített petesejtet, és ő válogatta ki, olyan legyen, akinek már van elég gyereke, aki nem fogja sajnálni, aki egészséges, aki izé. Szóval talált egy cigány csajt, aki megszülte neki a gyerekét, és azóta is boldogan neveli. Tehát azt akarom mondani, hogy az, hogy a nő az tulajdonképpen egy edény, amiben mi belerakjuk nem csak a vágyainkat, hanem a megtermékenyített petét, amit helyesnek tartunk arra, hogy abból nekünk gyerekünk legyen, és a nő, az egyik nő arra edény, hogy a petét kivegyük belőle, a másik arra, hogy a megtermékenyített petét beletegyük.
És aztán a harmadik meg ugye a háztartást.
És majd dajkálja velem együtt, és majd lesz egy gyerekünk. Egyébként meg szeretném jegyezni, hogy az a harmadik, a saját feleség azért nem tudta kihordani a gyereket, mert előzőleg már elköttették a pete vezetékét, mert már akkor nem akartak több gyereket, de aztán mégis. Tehát ott is arról van szó, hogy a férfi az szabadon tehesse a dolgát, és különféle nők álljanak rendelkezésre, akikkel ezt, meg azt, meg amazt lehet csinálni a szaporító szerveikkel, és a vége a mi vágyainknak a megvalósulása. Hát ez így, tudom, hogy ez így túl szélsőségesen hangzik, és biztos csomó igazi, hát gyerekre vágyó házaspár vagy pár van, akik valamiért nem tudnak gyermeket létrehozni, és ezért segítségre szorulnak. Nagyon sajnálom őket, de szeretném nekik is megmondani, hogy joguk nincs gyerekhez, csak pénzük és lehetőségük, amit most ezzel a törvénnyel meg akarnak nekik támogatni, de ez nem helyes.
Ez a gyerekhez való jog, ez nekem is ilyen mániám, és tényleg nagyon nehéz ezzel a nagyon nagy ilyen érzelmi cunamival szembe menni, amit gyakorlatilag tényleg a diskurzusban, médiában, parlamenti vitában csak ez van. A szakma is ezt mondja, az érintettek, a mindenki, a képviselők, hogy ez végre-végre egy olyan dolog, amit évek óta nagyon-nagyon szeretne, nagyon sok ember nagyon-nagyon nagyot segítene az életükön, és. De hogy egyszerűen nem fér a fejembe, hogy miért nem lehet az embereknek felfogni, hogyha valami nem lehetséges, és egyszerűen megbarátkozni azzal a gondolattal, hogy valami nem lehetséges, amit nagyon-nagyon szeretnének.
Igen. Visszautalak egy korábbi beszélgetésünkre, amire hivatkoztál. Miben különbözik ez a transzoknak az átműtésétől? Ugyanez a kormány, amelyik azt mondja, hogy az helytelen, és ezt nem tudja támogatni. Ugyanez az orvosipar végzi el ezeknek az embereknek, ha elvégezheti a nemi részeiknek az átalakítását, mint amelyik a nőkbe a petesejtet kiveszi, illetve berakja. Ugyanarról az intézményrendszerről van szó. Az egészségügyinek mondott intézmények, mert én szerintem nem olyan nagyon egészséges dolog, de az egészségügyi intézmények akkor boldogok, ha valamilyen szolgáltatásukat az állam megfinanszírozza, és nem nekik kell előbányászni a pénzt ahhoz, hogy ezt tudják csinálni. Most akkor ezzel a törvényjavaslattal tulajdonképpen az egyik ilyen egészségipari intézményrendszernek a működését kívánja az állam a mi adóforintjainkból megfinanszírozni. Ugyanezekből a forintokból kéne mások véleménye szerint megfinanszírozni a nemi diszfóriával küzdő, ugyancsak nagyon szenvedő embereknek az általuk vágyott átalakítását, amelyre a kormány, meg én is azt mondjuk, hogy ez nem helyes és nem is egészséges dolog, nincs rendben. De az, hogy ők nagyon szenvednek és nagyon vágynak valamire, azt mélyen átérezzük. Azzal nincs baj, tehát nem vetjük meg őket azért a szenvedésért és azért a teljesületlen vágyért, amit átélnek, csak hát azt gondoljuk, hogy van, amit nem lehet, ahogy te az előbb mondtad. Hát erről van szó, hogy nem értem, hogy ez a kormány az egyik dologra miért mond igent, és a másik dologra meg ugyan nagyon hasonló dologra miért mond nemet.
Lehet, hogy ezt megfejtettük azzal, hogy mindjárt jönnek a választások, és tényleg ennyiről van szó, hogy most nagyon könnyű támogatókat szerezni, de mondd, Bori.
Igen, még az jutott eszembe erről az egész iparról, hogy az rendben van, hogy államosítva lett a termékenységi rész 2020-ban, de azért kitiltja majd meg esetleg egy akár magyar állami finanszírozónak, hogy majd valamilyen későbbi időpontban külföldi pároknak viszont ugyanezt pénzért adja. És akkor már nem csak, ugye mindig mondjuk Brünt, tényleg nagyon szép város, lehet majd menni, hanem ugye Budapestre is, mert ide lehet jönni filmeseknek, meg lehet jönni bulituristáknak, és akkor lehet jönni majd gyermekre vágyó pároknak is, és akkor viszont lehet, hogy ezt pénzért adják. Azért azt tudjuk, hogy az egészségügyiparban rengeteg pénz van, hát több politikus nő, vagy volt politikus nőnek a családja is egyébként ebben utazik, teljesen legálisan, már úgy értem, hogy nagy egészségügyi szolgáltató magánkórház és magánklinikájuk van. Az is nyilvános információ, hogy ugye mekkora éves profitra tettek szert ezek a cégek. Tehát azért itt szerintem a demográfián kívül, meg hogy jönnek a választások, azért lehet, hogy az is bennem, hogy talán a konyhára is valamikor fog hozni valamit. És szerintem egyszerűen felkészületlenek erre a témára a honatyák és a honanyák, mert egyébként bár tényleg fontos, hogy ami személyes, az politika is, de bocsánat, őknek mégiscsak a magyar állampolgársaknak a összességét kéne képviselni, benne avval a körülbelül 5 millió nővel, akinek csak egy kisebb része lesz az, aki majd ezt igénybe veszi valószínűleg, és mások pedig azok, akik a minimálbér kétszereséért fognak ezen átesni, és ki tudja, hogy saját maguk akaratából-e, vagy esetleg valaki majd, a barátjuk, az uruk, a, akárkicsoda azt mondja, hogy hát figyelj, ezzel lehetne arra úgy, muszáj, ezt kell csinálnod. Vagy maguk is megtévesztve lesznek, mint azok, akik felmennek ilyen mindenféle oldalakra, hogy gazdag férfiaknak eladják magukat, és akkor az egy sugar daddy-jük legyen. Tehát meg lehet ezt a marketinget úgy csinálni adott esetben, hogy majd legyen erre vállalkozó, aki nem is tudja, hogy mi bebegy bele, mert nem olvasta Sophie Oksán ennek a kutyafuttatóját.
Hát igen, én ahhoz szerettem volna még hozzászólni ez a personalist political gondolathoz, hogy ez most nem csak ezen a területen, hanem általában feltűnő, hogy mennyire személyessé váltak azok a kérdések, amik társadalmiak. Hogy mennyire a politika szintjén is, és általában úgy ilyen egyéni kérdésekként merülnek fel az osztályproblémák, a nemzeti problémák, a stb. Tehát ezek, minthogyha ilyen, szóval így esik szét az, ami egybe van. És azt gondolom, hogy ez hozzájárul ahhoz, hogy még az értelmiség se látja át igazán, hogy mennyire átfogó problémákkal áll szemben, és mindenki egyéni szoc problémaként kezel olyasmiket, amelyek ennél sokkal mélyebb gyökerekre nyúlnak vissza, te jössz.
Na, ez aztán igazán partizán kérdés, hogy mi van a társadalmasítással, és nekem van egy olyan gyanúm, hogy azért is, nem csak azért, mert tényleg érintett őket személyesen, és akkor ha már ott vannak a parlamentben, akkor erről beszélnek, hanem hogy erre kényszeríti ez az egész közösségi médiás világ, a politikusokat, minket, civileket biztosan, hogy storytelling? Igen. Tehát, hogy nehogy statisztikát mondjunk meg, hogy a nagy társadalmi összefüggéseket, amiből tényleg kiderül esetleg, hogy milyen egyenlőtlenségek vannak és problémák, hanem hát mondjuk el a személyes történetünket, lehetőleg a pofánkkal, arccal együtt, és akkor úgy tegyük, mindjárt nagyon legyen leegyszerűsítve képekkel, és személyes legyen. Mert hogy mondják a mai fiatalságról, meg a világról, nem érdekli őket, más nem tudnak fölfogni bonyolultabb dolgokat, hát ez nagyon sértő a mai fiatalságra nézve, meg az állampolgárokra nézve is, tehát tulajdonképpen igazából szerintem a technológia is, vagy ez az is egy iparág, lássuk be, tehát az is arra tolja egyébként az embereket, hogy ne, hogy szokjanak le a gondolkodásról, ne is gondolkodtassák az embereket, és akkor ilyen Facebook kompatibilis kis posztok, vagy még rövidebb, mondjuk Insta. X, vagy TikTok, vagy Insta kompatibilis személyes personal dolgok legyenek ott, holott ezek kőkemény közgazdasági, társadalmi, osztályegyenlőtlenségi kérdések. Kíváncsi is vagyok, hogy igazi baloldali politikusok majd meg fognak-e szólalni ebben a vitában. Esetleg olyanok, akik később nem fognak indulni a választáson, mert már mondták, hogy nem fognak, hogy vajon ők megszólalnak-e.
És még az adatokról azt szeretném mondani, hogy volt egy rövid korszak a magyar állam történetében, amikor a 2000-es első évtizedben egyébként éppen egy Fidesz kormányzat alatt elindult a nők és férfiak statisztikai zsebkönyv. Talán 6 évig adta ki az akkori vonatkozó minisztérium, amely gyakrabban váltogatta a nevét és a főnökét, mint mi az alsó nemünket. Úgyhogy amíg ott dolgoztam, nem tudom, azt hiszem...
Mi több... naponta váltjuk.
Igen.
Félértések elkerülése vége. Ez egy nagyon personal megjegyzés volt.
Oké. Na jó, akkor majdnem olyan gyakran. Szóval tényleg pár fél évente változott, hogy hívják az adott minisztériumot, de körülbelül 6 éven keresztül kiadta ezt a nők és férfiak statisztikai zsebkönyvet, ami a KSH-val, ami egyébként színvonalában egyre romlott, de az elején sem volt nagyon jó, de egy csomó mindent mégis nők, férfiak nemi bontásban közölt, és ez páratlan, és hogy úgy mondjam, pótolhatatlan adat, még mindig ezekből dolgozom, ha esetleg, tehát a 20 évvel ezelőtti adatokat vagyok kénytelen, ha gyorsan föl kell keresnem valami összefüggést, hogy hány nő, hány férfi van valamiben, mert ma már ezekhez nagyon nehéz hozzájutni, és nem publikálják rendesen, és ez ennek a folyamatnak, amiről az előbb beszéltünk, az egyik tükre, hogy nincs erre megrendelés. Tehát nem kérjük meg mi társadalomkutatók, ők politikusok, hogy mi a nemi megoszlása valaminek. A betegségekről még csak-csak van, de a lakhatás, általában a társadalmi kérdéseknek és ami nagyon fontos, a bűnözés. Hogy annak a nemi megoszlása hogyan alakul, mert anélkül egyáltalán nem értjük meg ennek az egész problémának a társadalmi hátterét. Úgyhogy én nagyon tudom javasolni mindenkinek, hogy verje az asztalt a statisztikai adatok nemek szerinti bontása véget, és akkor talán éppen például ezeket a meddőségi kérdéseket, meg ezeket, hogy kinek van gyereke, kinek nincs, hányan veszik igénybe, mi a nők igénye, mi a férfiak igénye, ezeket talán jobban át tudnánk tekinteni.
És bár ugye jobb országokban, vagy boldogabb országokban nagyon kevés az örökbefogadható gyerek, ezt tudjuk, mert egyszerűen erősebb a szociális háló, megsegítik a családokat, de hát nálunk nem ez a helyzet. Tehát nagyon sok örökbefogadható gyerek van. Nem akarom kinyitni ezt az újabb ablakot, mert nyilván itt másról van szó.
Hát igen, tehát az örökbefogadás kérdés, az én is akartam erről beszélni. Persze, aki saját gyereket akar, az azt mondja, hogy én nem akarok idegen gyereket fölnevelni, de hát persze, ha nincs például lombik, meg nincs, vagy ez a béranya program, meg nincs a petedonáció, akkor majd kénytelen lesz örökbefogadni, és akkor majd azért kell harcolni, hogy azok a gyerekek, akik örökbeadhatók, azok legyenek örökbeadva, B. azok az anyák, akik nem akarják megtartani, vagy nem tudják megtartani a gyereküket, de megszülik, azok kapjanak rendes terhes gondozást, hogy egészséges gyerekük szülessen, akkor is, ha nem akarják megtartani, stb. Tehát, hogy erre legyen odafigyelve, és persze ez akkor is egy fájdalmas és nehéz kérdés, tehát nem egy vidám dolog örökbe adni, illetve örökbe fogadni gyereket, de mégis ott vannak azok a gyerekek. Azok ott vannak. Azok már megszülettek. Azoknak igényeik vannak, azok tényleg ott vannak, nem csak vágynak rájuk. Azokat ki fogja nevelni?
Szerintem egyébként ezzel kapcsolatban is van egy ilyen progresszív lilaköd az ilyen értelmiségi középosztály fején. Én azt tapasztalom, hogy ezt olyan csípőből mondogatjuk egymásnak, hogy ja, ha nem akarsz szülni, akkor majd örökbe fogadsz, vagy ha nem sikerül, vagy ha meddő leszel, akkor majd örökbe fogadok. És ezt így puffogtatják emberek, anélkül, hogy egyébként konkrét fogalmuk lenne, hogy miről beszélnének, és akkor persze az ember jobban beleás, hát ezért nem találkozik a, úgy mondjam, kereslet és kínálat, meg ezért döbbennek meg szülők, hogy hát tulajdonképpen mivel szembesülnek, amikor az egész rendszerbe bele akarnak kezdeni, meg aztán, hogy kinyitsuk, hogy mi van a nevelőszülőrendszerem, stb. Na, szóval, hogy itt is megint csak az az érzésem, hogy van a gyerekvállalással, és ez tényleg pártpolitikai hovatartozástól független kapcsolatban egy ilyen cukormázas, lilaködös izé, hogy csak annyi a lényeg, hogy legyen, és ez a gondolat, ez az idea, hogy nekem gyerek kell, és én gyereket akarok vállalni, és micsoda gondolat, hogy majd amikor én, nem fogok belemenni, de hogy ez a másik gondolat, amitől az őrületbe tudnak kergetni az emberek, akik erről beszélnek, hogy majd amikor idős leszel, akkor majd legyen ki gondolszon. Szóval, hogy ez az egész ilyen...
Ez már az alkotmányunkban is benne van, amit az alaptörvénynek hívnak.
Na, hogy ennek is ugye a realitása az hogy fog kinézni, szóval, hogy az egész dolog, hogy a gyerekem egyébként a tulajdonom szerintem, mármint hogy így emberek szerint, hogy ez majd így fog kinézni, meg a lényeg, hogy legyen, mert ennek az egész szentsége ez annyira szent, hogy megkérdőjelezhetetlen, hogy egyébként
muszáj-e, milyen áron.
És egyébként a nők hogy vannak abban benne, hát erről is ugye nem tudom hány adást csináltam, meg na szóval értitek. Tehát, hogy erről a kis felhőről le kéne jönni, és ezért nagyon jó, hogy eljöttetek, hogy egyébként a realitását ennek megnézzük, hogy ez így hogy működik. Mert egyébként én, akinek eddig említettem most a napokban, hogy erről csinálok adást, és nem feminista, és nincs benne egyben jobban a témakörben, fogalma se volt, hogy miről beszélek, hogy ja, hogy ez hogy néz ki? Miért hát ez csak nem olyan, hogy bemegyek a kórházba, aztán kijövök, és akkor mondom, nem.
Akkor tisztázok. Tehát amikor például egy férfi ad hímivarsejtet, akkor, ha jól tudom, nem voltam még férfi, nem adtam hímivarsejtet, de bemegy valamilyen kis fülkébe, azt hiszem, hogy talán kap pornómagazinokat, és önkielégít. Pestiesen szólva rejszol, és az belemegy egy csészébe. Tehát ez ugye kívül van, már eleve a hím tagja kívül van a testén, és a mondó is akkor kívül lesz a testén. Amikor egy nő ad ivarsejtet, tehát petesejtet, ami ugye bent van a petefészkű, megint biológia óra 2, tehát belül van, nem látszik kívülről. Szerintem azt se tudja egy átlagnő, hogy pontosan hol van a petefészke, tehát kéne kívülről oda rajzolni filctól alak, akkor nem tudná pontosan megmondani, hogy hol van. Hogy hát hormonokkal stimulálják, injekciókat kap, hogy a ciklus úgy álljon be, és amikor készen áll arra, hogy ezek a petesejtek ott megértek, felszaporodtak, akkor talán egy altatásos műtétben nem vagyok biztos, igen, ilyen punkcióval kiszívják, tehát egy konkrét műtét kiszívják a altestéből ezeket a petesejteket, tehát így zajlik.
Hasfalon keresztül, nem?
Hasfalon keresztül, igen.
Még azt szeretném mondani, hogy nem csupán. Tehát amikor petesejt donációról van szó, abban az esetben, ha nem anonim, hanem konkrét, már pedig például az Oxanen könyvben célzott személyekkel adatják oda a petesejtet, akkor a két nőnek a ciklusát kell összehangolni, tehát ők kapnak egyszerre olyan hormon, nem csak injekciókat, tablettákat heteken keresztül, hogy összehangolódjék a ciklusuk, amikor őtőle kiveszik, akkor ő belé éppen be lehessen ültetni. Tehát ez egy mindkét részre egy áldozatos történet, tehát nem olyan, mint hogy kényelmesen rejszolunk egyet a fülkében, és utána csokolom, hanem ez egy hónapokon át tartó kemény menet, és akkor ráadásul olyan hormonokat adnak a donátornak, vagy donornak, hogy egyszerre akár több pete is megérik. Hát ugye az Oxanennél olvassuk, hogy az egy kérdés, hogy hányat tudnak leszívni tőle, és abból hány ültethető be. Tehát általában 4-5 petét tudnak egyszerre megérlelni, ami megint csak felborítja a rendes, normál, természetes menetet, mert ott általában időnként 1 vagy max. 2 érik meg. Tehát vegyük tudomásul, hogy egy durva beavatkozás, tehát amikor ránéz a jogász férfiú a parlamentben, és azt mondja, hogy hími varsejt, női varsejt, egyenlők vagyunk, akkor vegye tudomásul, hogy nem vagyunk egyenlők ebben a vonatkozásban, a nőnek a teste, a szaporító szervei sokkal bonyolultabbak, mint a férfinak, és hozzáférni ehhez a dologhoz kívülről sokkal bonyolultabb, mint a férfi ivarsejtjeihez.
Azt nagyon jó, hogy elmondtad, mert ez engem is birizgált, hogy itt annyiról szóltak a sajtóhírek is, hogy hát akkor most már egyenlővé teszik a két nem számára. És akkor így gondoltam, hogy aha.
Milyen fontos lett a gender equality
a kormánynak. Ennyire, csak a gendert nem mondjuk, mert az valamiért csúnya szó.
Hát igen, na, ezt meg kisenyissuk, lehet, hogy arra már nem marad idő, de nagyon köszönöm, hogyha van még utolsó gondolat, én azt néztem, hogy még egy ilyen érdekességként felírtam, hogy a Magyar Katolikus Egyház hogyan nyilatkozott a Lombik Baby program kapcsán, meg hogy a idegen petesejt beültetését aztán végképp elutasítja. Morálisan megengedhetetlen egy házas nő megtermékenyítése egy férjétől különböző férfitől származó ondóval, éppen így megengedhetetlen egy másik a feleségtől különböző nő petesejtjének megtermékenyítése a férj ondójával. Ilyen grafik ez az egész, ahogy erről beszélnek. Ezen kívül egy házasságon kívül élő nő megtermékenyítése legyen, akár hajadon, akár özvegy, erkölcsileg nem igazolható, bárki is legyen a donor. Ez csak azért hoztam ide a végére, mert így nagyon érdekes, hogy az egyház egyébként igenis bír ugye nyomással a kormányra, meg hogy konkrétan egyeztetnek az egyházzal a politikusok ilyen kérdésekben, ami már alapvetően egy nagyon-nagyon bizarr dolog, de hát ebben a világban élünk, és hogy hiába ugye különböző okokból, de ugyanúgy elutasítja az egyház is ezt a dolgot, de hogy ez a típusú ilyen moralizálás megint csak a nők felett, meg hogy hány szinten megy a nyomasztása a nőknek, az szerintem nagyon érdekes, hogy egyrészt a kormány részéről ez a demográfiai, családpolitikai izé, hogy így szüljünk, akkor van az egyház, aki itt megmondja, hogy dehogy szüljünk, de ne úgy, de ne így, és morálisan hogy vagy jó, és hogy viselkedjél, meg hogy ne, és akkor van ez a másikféle ilyen, nem is tudom, progresszív cucc, ami meg ez a liberális vonal, ami meg ilyen érzelmi alapon nyomaszt.
Meg amire vágyunk, az valósuljon meg. Az igen, a szabadság. Ez szerintem nagyon elgondolkodható, mert az egyház nem lepett meg, a kormány nem lepett meg, de az, hogy a liberalizmust úgy érti, mert a liberálisok a liberalizmust úgy értik, hogy minden legyen szabad, amit szeretnénk, az szerintem egy kicsit erős.
Hát ha már a kereszténységet említetted, még egy könyvet hagy hozzak be, a Margaret Atwoodnak a Szolgálólány meséjét, ami ugye a film változata lett nagyon híres, de az eredeti könyv az 85-ös, 1985-ös, és egy kelet-berlini utazása után fogant meg ez a gondolat benne, hogy megírja ezt a regényt. Hát akkor még nem volt annyira fejlett a orvos technológia, tehát ott úgy oldották meg ezt, hogy ugye a szolgáló lány aki bárki volt, aki teherbe tudott esni, mert demográfiai, súlyos demográfiai válság volt az akkori Amerikában, az elképzelt Amerikában, és akkor azt ilyen szolgáló lányként ebben a teokráciában, ami egyébként egy teljes diktatúra, a férj legálisan ugye teherbe ejthette, de ott a peteseit is, meg a méh is rendelkezésre állt. De hát ha már a keresztény egyházakról beszélünk, akkor szerintem ebben a kérdésben is azt tudnám mondani a honatyáknak és a honanyáknak, aki majd dönteni fognak róla, hogy tegyél úgy, ahogy szeretnéd, hogy veled cselekedjenek. Hogyha te is szeretnéd, hogy ezek veled megtörténjenek, mint petesei donori, mondjuk a minimálbér kétszeresét, de mondjuk akár 1,5 millió forintot kapnál érte, akkor szavazz igennel erre. Ha viszont nem, akkor szerintem nem.
Nem csak te, hanem a lányod. A fiatal, tehát a 28 éves lányodra gondoljál, ha már van egy babája, akkor már megteheti. Na, szeretnéd-e, hogy a te 28 éves lányod, akinek van egy éves gyereke, most 1,5 millió forintért átessen ezen a hormonkezelésen és ezen az egész cuccon, és kivegyenek belőle néhány petét annak érdekében, petesejtet annak érdekében, hogy valaki másnak gyereke legyen, és utána te lányod arcvonásai rohangásszanak, mert ugye erről is szól a Sophie Oksanen könyve, hogy milyen az, amikor ottan a te arcvonásaid rohangásznak a játszótéren.
Tényleg már nagyon részletkérdés, de hogy a 1,5 millió, amivel itt dobálózunk, ugye az nem az összeg, amit megkap a donor, az az, amit kifizet a vevő, tehát a klinika nem ezt az összeget adja tovább, hanem sokkal kevesebbet, tehát hogy így érdemes elképzelni, nem mint hogyha ez segítene bármin, de hogy igen, ez hozzátartozik. Nem gondoltam, hogy egy ilyen vallási üzenettel zárjuk, de hát egyébként...
Ilyenek a zsófilterek, sose lehet tudni, hova jutunk el.
Pontosan, és egyébként teljesen valid, legalább ezt átültethetjük a keresztény értékekből ide is. Nagyon szépen köszi, ha van még bármi, amit nem mondtunk el, akkor mondjátok, vagy hallgassatok a legközelebbi meghívásig.
Hallgattunk a legközelebbi meghívásig, és nagyon köszönöm a meghívást.
Köszönjük szépen.
Jó, hogy itt voltatok. Sziasztok.